Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ők elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De ők nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János fölháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De Jézus hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Azután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá. Követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. A másikat Jézus szólította föl, kövess engem. Ő így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj, és hirdesd Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Nem tudjátok, milyen lelkület van bennetek, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, és azután pedig a mai történetnek a második részében azok, akik a lelkesen mondják, hogy megyünk, Uram, követlek téged, a válaszban akár így is mondhatnánk, hogy Jézus valami ilyesmit mond nekik, hogy hát nem is tudjátok, hogy ez mivel együtt jár. Hát talán el se tudjátok képzelni, hogy akkor ennek mi a következménye. Erről szeretnék ma beszélni, a kinyilatkoztatásnak arról a részéről, amikor Jézus elénk áll és azt mondja, azt hiszem nem tudjátok pontosan, hogy milyen lélek lakik bennetek. És lehet, hogy azt se tudjátok pontosan, hogy a másik emberben milyen lélek lakik. És az is elképzelhető, hogy azt se tudjátok, hogy bennem milyen lélek lakik. Erről szeretnék beszélni, és hogyha most még ezt sűríteném, akkor ezt a két szót akarnám még élesebbé tenni, hogy nem tudjátok. Mit kezdjünk a kinyilatkoztatásnak azzal az üzenetével, hogy Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy ez milyen nagyszerű örömhírré válhat bennünk, és milyen áldott következményei lehetnek. Mondom egymás után az első, hogy ezt komolyan veszük, hogy Jézus azt mondja, de hát nem tudjátok, akkor ez egyrészt az emberek felé valamiféle, mondjuk szerénységre indíthat bennünket, és hogy nagy mellénnyel odaállnánk, hogy mi tudjuk, jó, nem tudjuk. A másik pedig, hogy Isten felé pedig egyfajta alázatra, alázatosságra. És önmagában az, hogy komolyan veszem, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy nem tudjátok, ez milyen csodálatosan meghatározza azt az alapállást, ahogy egyáltalán viszonyt akarunk kialakítani egy másik emberrel vagy Istennel. Egyik esetben szerénység, másik esetben alázat. És mindez következik abból, hogy komolyan vettük, hogy nem tudjátok. A második így szól, ha nem tudjátok, amilyen jó, hogyha ebből valamiféle kíváncsiság fog fakadni. Tudom, én ezt únos, untalan mondom. Például még így is, hogy szeretem hozzátenni, gyermeki kíváncsiság. Mert a gyermeki kíváncsiságban az van, hogy bármi kiderülhet ezután. Hogy akármennyi élettapasztalatom és tudásom van, megengedem neked, Istennek és az életnek, hogy most valami olyasmit értsek meg, valami olyasmit tudjak, amit bizonyos szempontból eddig egyáltalán nem tudtam és nem értettem. Vagyis, hogy a gyermeki kíváncsiságból adódóan valamiféle kalandra vagyok meghívva, hogy olyasmi is megérthető és átérhetővé legyen, ami eddig egyáltalán nem volt számára elérhető. És ez miért tartom izgalmasnak ezt a gyermeki kíváncsiságot, aminek a hátterében ott van, hogy azért, mert hát még nem tudom. Azért, mert nem egyszer éppen a gyermeki kíváncsiság az, ami a kapcsolatban, amiben a megismerési folyamat zajlik, éppenséggel segít és föltárhatóvá, megérthetővé, élményszerűvé tesz valamit. Hát nem úgy van, mikor egy találkozásban vagyunk, és én pusztán már azzal, hogy valakire nézek, hogy jó van, mondhatsz akármit. Hát ott mi fog föltárulni számomra? De amikor a másik ember egy kicsit se fenyegető gyermeki kíváncsisággal találkozik, nem az történik, hogy sokkal több esélyem és lehetőségem lesz arra, hogy valamit megértsek és valami föltáruljon számomra? Harmadik. Nyitottság. Hát ha nem tudom, akkor jó. Hát elég okosan járok el, ha elég nyitottá teszem magam, és most egy megrendítő történetet mondanék, hogy emlékszem, mikor még 21 éves volt, vagy 22, és levelező tagozaton jártam a teológiára, és hallatlanul élveztem ezt, és úgy próbáltam egy szivacsként begyűjteni, és emlékszem, hogy hát én ott voltam 21 éves, és 70 éves hallgatók is voltak. De a drámaiság az, hogy volt egy hétvégi oktatási két nap, és ezen az oktatási két napon az egyik idős hallgató meghalt. Ott közöttünk, és ott előttünk, ott az órán. És annyira felejthetetlen számomra az a megrendültség, hogy ott ültünk, és az jutott eszembe, hogy ott szokták ezt mondani, hogy mondjuk, ha egy pap a szószéken hal meg, szép halál. Az orvos éppen gyógyítás közben távozik, tisztességes. És hogy arra gondoltam, hogy ha egy idős ember tanulás közben megy el, hát azért az már valami. És akárhányszor gondolok erre az idős bácsira, sosem csak azzal a fájdalommal, meg megrendültséggel, hogy ott egyszer csak abba hagytuk a tanulást, meg az oktatást, és bementünk a kápolnába, és ott imádkoztunk ezért a valakiért, mert egyértelmű volt, hogy most ez a dolgunk. Szóval, hogy bennem nem csak a megrendültséggel él ez az idős bácsi, hanem úgy, hogy szép halál. A harmadik így szól, hogy hát ha nem tudjuk, és ezt komolyan vesszük, akkor ez azt is jelenti, hogy hajlandó vagyok önmagamra rákérdezni, és a saját tudásomat is a szó legjobb értelmében megkérdőjelezni. Miért hasznos ez? Azért, mert emlékszem, hogy mikor tanultam erről a megismerési folyamatról, tanultam egy ilyet, hogy az ember egy olyan lény, aki arra van többek között kitalálva, hogy egyetlen tapasztalatból életre szóló következtetéseket vonjon le. És a példa az volt, ha valaki eszik egy kis gyilkos galócát, és sikerül túlélnie, érdemes neki még egyszer nem megpróbálni. Tehát, hogy az ember egy olyan lény, aki arra van kitalálva, hogy egyetlen tapasztalat is elég legyen ahhoz, hogy többet már ne próbálkozzék. Igen ám, a gyilkos galócával lehet, hogy így van, egymással vagy Istennel talán kevésbé. És az lehetséges, hogy valakivel kapcsolatban, vagy egyáltalán egy másik emberrel kapcsolatban voltak rossz tapasztalataim, de milyen nagyszerű dolog, ha tudom azt, hogy lehet, hogy most zártá tehetem magam, és... De te nem egy gyilkos galóca vagy. Úgyhogy nyugodtan fölülbírálhatom ezt az egy tapasztalatból egy életre szóló következtetést, levonni képes emberi természetemet. A következő így szól, hogy akkor viszont ebben az is benne van, hogy az a tudás, amit viszont valahogy megszereztem, vagy egyáltalán megszületett, azért azt nyugodtan megbecsülhetem. Hát milyen nagyszerű, ha meg valamire azt mondhatom, hogy tudom. Sokat tanultam, tudom, emlegettem már egy Reinhard Krüger nevű német pszichoterapeuta, pszichodramatista, pszichiáter, minden pszichi. És ő ezeket gyűjtötte. És emlékszem, hogy micsoda 70-valahány évesen ő Németországból jön Magyarországra, és szenvedéllyel tanít, jobban bírja, mint mi. És jött egy alkalommal, jött 4 hónap múlva, és ott az egyik társunk azt mondja neki, hogy hát ne haragudjon, de a tankönyvében, ami egy 400 oldal, nincs is sor köz, hogy én úgy emlékszem, hogy egy kicsit másképp írta. Erre ez a 70 éves ember a következőt mondta, de a szó legtermészetesebb módján elavult. Hát egyszer döbbenetesnek tartom, hogy valakinek az egész életműve, hogy elképesztő precizitással megfogalmazza, leírja, hogy mi hogy van, és 4 hónap múlva képes azt mondani, már többet tudunk. És hogy ebben mind a két dolgot szépnek tartom. Azt, hogy mennyire nagyra tartotta azt a tudást, ami volt neki, és hogy mennyire egy másodperc alatt el tudta engedni, ha az lett a benyomás, hogy ezt most már jobban is lehet tudni. Következő. Akkor ebből az is adódhat, hogy megbecsülhetjük a szakértőket. Nem csak a szakértelmet, a szakértőket. Hát Jézus azt mondja, hát ti ezt nem jól tudjátok. Akkor oda nézek Jézusra, és tudom, hogy ő viszont egy szakértő. Hát akkor van kitől tanulni, mert ő egész biztos, hogy jobban tudja, mint én. Következő, akkor ebből az is fakad, ha komolyan veszem, hogy nem tudom, hogy szabad kérdezni. Nem egyszer a családban kialakul egy szemléletmód, ami így szól, aki kérdez, buta. Ugye, mert miért nem tudod? És mennyivel másabb, amikor azt mondjuk, ha valaki kérdez, az azt jelenti, hogy vágyakozik a tudás után. És fontos neki valami és valaki. Annak a szabadság, hogy lehet kérdezni. Hallottam egyszer egy anekdótát, nagy tudományos konferenciák, és van ott egy magyar tudós. És arról volt híres, hogy egymás után voltak az előadások, és ő mindig kérdezett. Sokszor már olyan bosszantó volt, hogy mit kell neki állandóan kérdezni. Az előadók meg persze mindig szakértőként válaszoltak. És amikor ő már 5-6-ot kérdezett, és 5-6 ember válaszolt, akkor sokszor azt mondta, ha megengedik, kérnék 5 percet, valamit mondanék. És fölment akkor mondjuk a szószékhez, és elmondta, hogy azok, akik válaszoltak, mit nem értettek még meg elég jól. De ennek az előzménye az volt, hogy ő 6 embertől 6-ot kérdezett. És ide kapcsolnám a következőt, ha a kinyilatkoztatás része, hogy nem tudjuk, akkor milyen nagyszerű dolog az, hogy akkor merhetünk tévedni. Akkor szabad tévedni. Akkor szabad nem jól tudni. És felejthetetlen nekem az a valaki, aki azt mondta, hogy de hát, ha nem tudom, abból baj is lehet. És ő azt mondta, ez a tanár, pontosan így van. Ezért az a dolgunk, hogyha nem tudtuk és baj lett belőle, az életünk hátra révő részén úgy már ne rontsuk el. Következő, akkor ebből az is következik, hogy nekem szükségem van rád. A szónak abban az értelmében is, hát ha nem tudom, te egy szamáriai vagy, hát én akkor nem tudom, hát akkor kénytelen leszek téged megkérdezni. A kénytelen alatt ez egy jónak tartom, hát akkor muszáj lesz kapcsolatban lennem veled, mert nagyon sok mindent én nem tudhatok, azt te tudod. Hát milyen nagyszerű, mikor a férfi azt mondja, egész biztos egy csomó mindent nem tudok, tehát megkérdezem a feleségem. De nem arról, hogy melyik boltban lehet olcsóbban kapni, hanem arról, hogy tulajdonképpen mit gondoltál, vagy milyen érzéseit támadtak, vagy mihez van kedved. Mert hát én ezt honnan tudhatnám? Hát lehetnek hipotéziseim, egyébként meg nem tudom. Hát de nagyszerű ez, hogy úgy élek valakivel, hogy azt mondom, mit tudom én? Hát akkor már is egész napos beszélgetési lehetőségek nyílnak. Hát hogy tudnék unatkozni valakivel kapcsolatban, fogalmam sincs, hogy éppen most mi van. Következő így szól, hogy akkor az is biztos, hogy tudhatnám jobban. Tudhatnám átfogóban, elmélyültebben, és úgy rengeteg mindent hozhatnánk el, hogy tudhatnám jobban is. Ebben a konkrét történetben elég szívenütő az, hogy itt vannak a tanítványok. Szállást akarnak készíteni maguknak meg a mesternek. A szamaritánusok, leegyszerűsítem, miért nem adnak szállást valakiknek, akik mennek Jeruzsálembe a kultusz gyakorolni? Azért, mert vallási és kulturális ellentétek feszülnek közöttük. És amikor a tanítványok azt mondják, na akkor majd leküldjük azt a villámot, aztán szétcsapja őket. De ezt milyen alapon mondják? Vallási és kulturális megfontolásokra hivatkozva. Hát ez most nem megrendítő, hogy valakik fölháborodnak azon, hogy vallási és kulturális okoknál fogva nem kaptak szállást. Majd pedig erre az a válaszuk, hogy oda mennek Jézushoz, aki nem akárki, és elővezetik ezt az ötletet, hogy akkor mi pedig vallási és kulturális megfontolásokból kinyírjuk őket. Hát szerintem ez beletartozik abba a körbe, hogy tudhatták volna egy kicsit jobban. Tehát egy kicsit vagy árnyaltabban, úgy összefüggéseiben, úgy magukra is rácsodálkozva, úgy látva ezt, azt, most ezt megint nem mondom tovább. És nem megrendítő az a magabiztossága, hogy odaállhattak Jézus elé, hogy nekünk van igazunk, mégiscsak nem akárkinek akartuk mi a szállást, Jézusnak akkor tehát. És ha szabad így mondanom, elejétől a végéig az egész egy őrület volt. Miközben ők nekik az volt a meggyőződésük. Következő. Ez így szól, hogy hát ha Jézus azt mondja, ezt nem tudjátok, akkor ebben azért az is benne van, hogy van, amit sose fogunk tudni. Ameddig itt ezen a földön élünk azért, mert az embernek olyan rettenetes sok korláta van, hogy egyszerűen azért nem tudható, mert annyira végesek vagyunk, annyira korlátoltak vagyunk, hát ezért nem tudható. Következő. Ide még hadd kapcsoljam, hogy amikor elismerem, hogy egy csomó mindent azért nem érthetek és nem tudhatok, egyszerűen azért, mert annyira korlátolt vagyok. Hogy van, amit azért nem tudhatok, mert még nem tartok ott. Biztos van az életetekben sok ilyen élmény, hogy az a jelenség, vagy az a tapasztalat, vagy az a tudás ott volt, de az egész személyiségem nem volt még kész arra, hogy arra a fölismerésre eljussak, vagy arra a következtetésre megérjek. Ezért amikor a kapcsolatokban egyszer csak valamit megértek, akkor az nem egyszerűen csak valami tudás vagy információ, hanem annak a hátterében van egy személy, aki ha nem elég érett, az a tudás számára fölfoghatatlan, befogadhatatlan és megérthetetlen. Ezért amire igazán tehetjük a súlypontot akkor, amikor Jézus ezt mondja, hogy de hát nem tudjátok, az nem pusztán csak az a tudás, amiről esetleg itt szó van, hanem a tudó, vagyis az ember, aki minél érettebbé lesz, így is mondhatnám, a hite minél elmélyültebbé válik, annál több mindent fog megérteni. Ezért van az a tudás, amit most azért nem értek, mert még nem vagyok elég érett rá. A következő így szól, van az, amire így mondhatjuk, hogy a misztérium, vagyis az Istenre vonatkozó hiányai annak, hogy egyáltalán mit tudhatok és mit nem tudhatok. És akkor, hát nyilván e mögött az van, hogy azért nem tudhatom, mert ő sokkal nagyobb nálam, sokkal több, mint én. Föltárja magát nekem, sok mindent megértek és megtudok, de azért ő Isten, én meg ember, jöjjön az alázat. És innen következik a következő gondolat, hogy miközben ez így van, milyen nagyszerű, hogy Istennel és egymással kapcsolatban lehetünk. Hogy nem kell mindent érteni, nem kell mindent tudni. És hogyan érdemes kapcsolatban lenni, ha megértettük, hogy Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok? Pontosan úgy, ahogy válaszol az apostoloknak. Azt mondja, miután nem tudjátok, elmondom nektek, hogy ezután is rengeteg mindent nem fogtok tudni, még a családon belül se egymásról, nem, hogy idegenekről. Az emberfia azért jött, hogy mások életét megmentse. Ezért legyen bennetek az a szemléletmód, hogy nem tudjátok, de egy valami biztos, legyetek úgy kapcsolatban a másikkal, hogy az szolgálja az ő életét. Ez viszont akkor tudható. A következő így szól, hogy persze nem tudom, de lehet élményem, és lehet tapasztalatom, és milyen nagyszerű az, hogy Istennel és egymással olyan csodálatos élményeink lehetnek, miközben annak a mélységét és mindenféle ágabogát sose fogjuk megérteni, sose fogjuk tudni, és ebből mi következik, hogy az élmény nyomán bárkiért, természetesen beleértve Istent is, lehetünk nagyon hálásak. Hogy milyen nagyszerű, azt mondom, nem tudom, de olyan jó volt együtt. De, hogy ez hogy tört, nem tudom. Hogy ez miért történhetett, meg fogalmam sincs. Annyira hálás vagyok, hogy ez így történt. Most már itt a vége felé két utolsó gondolat, hogy miközben nem tudom, azért még cselekedhetek érted. Vagy cselekedhetünk együtt. Lehet, hogy ti is láttátok azokat a képeket egy amerikai sportoló most a vizes VB-n, a gyakorlata után elájult. Itt döbbenetes képek, hogy látszik, hogy tehetetlenül süllyed le a vízbe. És csak az összefüggés miatt egy-két mondat, hogy hát bejárt ez a világsajtót, hogy ott vannak, most így mondom egyszerűen, az úszómesterek, ugye a biztonsági szolgálat az a dolguk, ha ilyen van, akkor ugorjanak a vízbe, mentsék meg az embert. De nem ugrottak be a vízbe. Ott van ennek a hölgynek az edzője. Üvölt nekik, hogy segítsenek. Mi derült ki? Az derült ki, hogy a megbízott személyek, akiknek az élet mentés a dolga, azért nem ugrottak be, mert van egy olyan szabály, hogy ők csak akkor ugorhatnak be, ha a bíró, aki felügyeli a rendszer helyes működését, engedélyt ad nekik arra, hogy beugorhatnak és megmenthetik az életét. És mi történik? Az edző beugrik a vízbe úgy, hogy van ruhástul, és kimenti a tanítványát. Hát milyen nagyszerű ez, most érti, meg nem érti, meg hallja, meg nem hallja, meg mi a szabály, meg mi a törvény, meg most akkor lehet, hogy levonnak 0,5 pontot, mert elsüllyed. Hát meg fog halni. Szóval lehet, hogy az a tudás, mikor azt látod, hogy bajban van, az már elég. Az már belég. Meg Jézus azt mondja, ezzel a tudással menjetek, hogy mentsétek meg. Záró gondolat. A záró gondolat pedig így szól, hogy magamat és a másikat és Istent is beleértve tudhatjuk azt, hogy személyek vagyunk. Ami alatt azt értem, hogy van hajlamunk arra, hogy minél inkább azt gondoljuk, én értelek téged, és megismertelek, és megértettelek, és te nekem már jó van, hogy a tudás nyomán egyre inkább már csak használjam a másik embert, hogy kihasználjam a tudásom nyomán, hogy eszközzé legyen az én tudásom nyomán a másik ember, akit akár manipulálni is manipulálhatok, éppen az ismeretek és a tudás nyomán, hogy ez milyen elviselhetetlenül szörnyű, és milyen gyönyörű, hogy amikor Jézus azt mondja, egyrészt, annyi mondani valóm volna még nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Másrészt pedig azt mondja a Szentíró, Jézus pontosan tudta, mi lakik az emberben. Nem szorult rá, hogy fölvilágosítsa őt bárki is, hogy az ember ki és mi. És milyen megdöbbentő, hogy Jézus, aki rendelkezett azzal a tudással, amivel ugye mi sosem fogunk, hogy ő kérdezett bennünket, hogy minden egyes találkozás szinte azzal kezdődik, hogy minket kérdez. Hogy Jézus kérdez bennünket, hogy sosem tekintett bennünket valami cél és az Isten nagy terve eszközének, és sosem manipulált bennünket, sosem használt ki minket, hogy milyen döbbenetes ez, hogy van valaki, aki annyit tud, amit mi sose tudjuk, hogy ő mennyit tud, az se fölfogható számunkra, hogy ő mennyit tud, és hogy ezzel a tudásával hogy él. És ez tulajdonképpen már egy következő beszéd témája lehetne, hogy Jézus mennyivel többet tud, és mennyire ember számba vesz bennünket. Záró mondat, ez ma zárója, csak azért, hogy július-augusztusban nem lesz online közvetítés. Július-augusztus, legközelebb online közvetítés szeptemberben lesz. Köszönöm.